Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1993. augusztus 20-án sugárzott műsorát. Szent István a történész szemével. Beszélgetés Györfi György történész professzorral, Szent István kül-, bel- és katona politikájáról. A riporter Tamás Ottó.
Szent István királyról mind a történészek, ha szabad egy kicsit udvariatlannak lennem, de kiváltképpen a közvélemény már sok közhelyet összehordott. Úgy fest, az igazi képe még mindig nem rajzolódott ki, ha a történészek talán ismerik, ismerni vélik is ezt a képet. Professzor úr megítélése szerint mi igaz, mi talmi, abból, amit a közelmúltban oly sokat hangoztatnak személyiségével, történelmi alakjával kapcsolatban?
Azt gondolom, hogy Szent Istvánnak minden alakját bemutatták, és olyan sokszínűen él a köztudatban, hogy tulajdonképpen nehéz is egy történésznek nyilatkozni, mert nem fogják elhinni azt, amit mond. Nagyon nehéz egy emberről arcképet rajzolni, aki hát 1000 évvel ezelőtt élt, akkor volt éppen ifjú, és 41 évig uralkodott. Ez egy óriási kor, ami ha nem is éri el a Ferenc Józsefi méreteket, de a maga korában rendkívüli. Na most ez alatt az idő alatt egész Európa átformálódott, főleg a német birodalom határán lévő országok, új országok létesültek, más népek azok kiestek ebből a versenyfutásból, és tulajdonképpen az, hogy Magyarország létrejött, és ilyen formában, és ilyen stabil szervezettel, az nagy rész az ő munkálkodásának köszönhető, de azért ne felejtsük el, hogy ebben része volt az apjának, sőt a nagyapjának is. Tudnélik, az augsburgi, vagy mint a németek mondják, a lechmezei csatavesztés után, hát itt az Árpádoknak egy másik ága került uralomra, a legifjabb gyermeke Zolta, annak a fia Taksony. Na most ő látta, hogy itt valahogy új útra kell lépni, és úgy látszik, hogy tisztában volt azzal, hogy a görög, illetőleg keleti orientáció, amit az előző fejedelmek elkezdtek, az nem vezet egy megnyugtató eredményre, és ezért már Taksony megpróbálkozott és elküldte követeit Rómába, és egy püspököt kért. Ekkor erősödött Nagy Ottó hatalma, és ő megakadályozta, hogy ez a püspök eljöjjön Magyarországra. Egyszerűen Kápua kikötőjében elfogadta a magyar követséget, amelyik hát idehozta volna ez a bizonyos Zacheusz püspököt, és akkor megint hát eltelt egy idő, de ez jelzés arra, hogy az Árpádok már megkezdték a nyugati orientációt. És úgy néz ki, hogy ez 972-73-ban következett azután be, hogy Gézának éreznie kellett, hogy itt valamit tenni kell, mert a német császárnak, Nagy Ottónak a fia, második Ottó feleségül vette a Teofánit, a bizánci császár unokahúgot, és ezáltal hát létrejött volna egy olyan kelet-nyugati szövetség, amelyik Magyarországot szinte összeroppantotta volna. Azaz, ez jelentette Németország, Német-Római Birodalom és a keleti birodalomnak az összefogását. Akik számára Magyarország egy olyan bizonyos beékelt test volt, mint a korábban az avar birodalom és a korábbi nomád birodalmak. Úgyhogy úgy tűnik, úgy lehet kikövetkeztetni, hogy ekkor Géza elküldte a követeit, vagy közvetlenül, vagy a bajor hercegnő révén, akivel jóba voltak, és eljött Magyarországra, fölszenteltek egy Sandgalleni, a svájci Sandgallenben származó szerzetest, Brunót, aki hát a passaui püspök segítségével eljött Magyarországra. Az, hogy ő itt térített, annak különös módon emléke megmaradt a Szentgálnak szentelt templomokban. Ilyen ugyanis nem csak Esztergommal szemköz Párkánynánán volt, hanem Kalocsa mellett volt, azután az Árpádok további központjai mellett, ma is megvan Szentgál falu Veszprém megyébe, a Bakonyba, továbbá hát volt Szekszárd mellett, a Kapos folyó mellett is, ami általában a Árpádházi hercegeknek a jussa volt, sőt Baranyában. Úgyhogy pontosan azon a közép-dunai tájon, amelyik az Árpádoknak a családi birtoka volt, illetőleg át, ahol az Árpádok birtoktestei és szállásai terültek el, ott gyökerezett meg a már Géza idejében a kereszténység. No, ehhez képest Szent Istvánról elmondhatjuk, ő már kereszténynek született, és egy olyan, hogy úgy mondjam, kulturális környezet vette körül, amelyik gyakorlatilag hát azt jelentette, hogy ő európai, latin ritusú európai légkörben nevelkedett.
Ezek szerint az Árpádházi uralkodók és Szent István is jó külpolitikusok voltak, hogyha szabad ezzel az anakronisztikus kifejezéssel élnem. De vajon például István király milyen katonapolitikus volt? Hogyan szervezte meg az országát? Mennyire volt tudatos stratégiája, mennyire volt képes taktikai lépésekre, hogy katonai kifejezésekkel éljek?
Én azt hiszem, hogy kevés uralkodó volt a magyar történelemben, aki minden csatáját megnyerte, és ez Istvánról elmondható. Ő nála a feleségével tulajdonképpen már az apja idejében és majd a felesége idejében beköltözött ilyen nehéz fegyverzetű német lovagok alkották a sereg központját. Két számbelileg nagyobb szárnyat az magyar könnyű lovasok alkották, magyar és amellett hát ilyen kabar, akik hát különféle a kazár birodalomból a magyarokhoz csatlakozott népelemekből állottak. Nagyon érdekes ebből a szempontból a legelső leírása a magyar had felállásnak a magyaródi csatánál, ahol kiderül, hogy az uralkodó mindig középen helyezkedik el, és három-három részből áll a két seregszárny, tehát egy ilyen hetes beosztás az jelentette mindenkor a magyar hadi felszerelés. Na most Szent Istvánnak annyiból volt előnye, hogy ő mondjuk a ütőképes haderőt az középpontba helyezte el, és hát a szárnyakkal úgy tudott hát manipulálni, ahogy az kedve tartotta. Így történt, hogy amikor a sógora német, második Henrik német császár meghalt, és hát a Száli Frank Konrád lépett az örökébe, aki egy ilyen drangnach oszt nyomulás keletre politikát akart megvalósítani, és betört Magyarországba, akkor Szent István először beengedte, úgyhogy hát egy felégetett földet hagyott, ahol nem volt lehetőség hát táplálkozásra. Tudni, a seregek úgy vonultak előre akkor, hogy ugye amit találtak, hát azt megettek. Ő beengedte egészen Győrig, majd ellentámadásba lendült át, és így azután Bécset is elfoglalta.
Nagy törvényalkotóként tartják számon István királyt. Ismét egy ilyen idősértő kifejezéssel élve, tehát milyen belpolitikus volt vajon István király? Valóban olyan törvényeket alkotott meg, amelyek bizonyos értelemben mintájául szolgálhattak a későbbi törvénykezésnek? Nem túlzás ez, amikor ilyen dolgokat állítanak bizonyos emberek?
Hát ebben bizonyos fokig szerencsés helyzetben volt, mert belpolitikai téren tulajdonképpen a nehéz munkát és a, hogy úgy mondjam, piszkos munkát az apja elvégezte, amikor az ellenzéket, hát nem tudjuk pontosan hogyan, de az a kifejezés, hogy véres kézzel uralkodott, az azt jelenti, hogy végzett azzal az ellenzékkel, amelyik elsősorban hát a pogányságot vissza kívánó főemberek és katonai kísérletüket jelentette. Na most ő kétségtelenül hozott törvényeket, és ezek közül kettő reánk maradt, de teljesen nem tudjuk megítélni a törvénykezését, mert van egy utalás, úgy emlékszem, Szent László törvényeiben egy korábbi Szent Istváni gazdasági jellegű törvényre. Például azt, hogy nem maradt ránk az az intézkedése sem törvényben, amivel elrendelte, hogy a templomi tisztelet és a templom építés az össze legyen kötve a vásárokkal, amelyik lehetővé tette, hogy bizonyos vásárhelyeken, amikor vasárnap összejött a nép, akkor beterelték az embereket a templomba. Ezért van a vásárnapból lett a vasárnap, ami eredetileg egy ilyen rendkívül praktikus intézkedés volt, amit azután Szent László idejében már tilalmaztak is, hogy vasárnap tartsák a vásárokat. Na most, ami a törvényeket illeti, itt nem lehet kétségtelen, hogy az európai törvények összehasonlítva nagyon sok rokonság van a akkori Európa, hát elsősorban Bajorország, de még itt a burgund törvénykezés rokonítások is lehetségesek, és tükrözi az akkori európai törvénykezést, de ugyanakkor látszik benne, hogy egy türelmesebb, mint például a lengyel uralkodó törvénykezés, aki rendkívül kemény intézkedéseket hozott, és azt mondhatni, hogy hát kegyetlen ítéleteket. Ez azért is fontos kiemelni, mert érdekes módon meglátjuk, hogy a propaganda hová vezet egyes embereknek a megítélésében 100 év alatt. Na most Szent István kortársa volt ez a Bátor Boleszláv Hrobri lengyel fejedelem. Na most tudjuk róla a kortárs Tithmár püspök leírásából, hogy hát bizony elég kegyetlenül uralkodott, és négy felesége volt, hármat, köztük egy magyar hercegnőt is eltaszított, és elzavarta, és a törvénykezése is, hát ha nem is maradt ránk a törvénykönyvük, de az idézetekből tudjuk, hogy nagyon kemény intézkedések voltak. Őt a 100 év múlva a Gallus Anonymus lengyel krónikaíró úgy fölmagasztalta, mint még azt hiszem az Atléta Kriszti Krisztus bajnoka jelzővel is kitüntette, úgyhogy írt róla szinte egy dicskölteményt az erényeiről, még arról is, hogy milyen békésen élt a feleségével. Na, tudjuk, hogy 4 felesége volt, és egyiket zavarta a másik után. Ugyanakkor Szent Istvánnál ő a utókor szemében egy eléggé erős ellenpropagandában részesült, mert amikor Szent István már öreg volt és beteg, és vazul megtudta, hogy hát nem őt jelölik a trónra, ez Szent István unokatestvérének a fia, akkor hát felbérelt merényletekkel meg akarta ölni. Na már most ezt a vazult azután megvakították, hogy ebben mennyiben volt a beteg királynak szerepe, mennyiben a feleségének és a főuraknak, nem tudjuk. Mint ahogy ilyen dolgokat szégyenletesnek tartottak, és el is hallgattak. De tény az, hogy amikor első Endre hazajöhetett Oroszországból, mert Orszeoló Pétert elkergették, akkor tulajdonképpen a vazulnak a fiai jöttek vissza, és ők igyekeztek annak ellenére, hogy vazul Kijevből jött a feleségével, aki egy orosz nagyhercegnő volt, ő nem a keleti rítushoz igazodott, hanem arra az útra lépett, amit Szent István elindított, és azokat a püspökségeket és vármegyéket fejlesztette tovább, mint István. Ugyanakkor kétségtelen, hogy a vazul fiakban volt egy ilyen reakciós pogány vonás, hiszen a legifjabb Levente az, hát úgy mondják a krónikában, hogy pogány életmódot folytatott, és az is kétségtelen, hogy volt a vazul leszármazottakban egy bizonyos ellenérzés, de viszont ők is belátták, hogy itt nincs más út megmaradni ezen a területen, mint folytatni azt a kül- és belpolitikát, ami tulajdonképpen Szent István elkezdett.
A Szabad Európa Rádió 1993. augusztus 20-án sugárzott műsorát hallották. Györfi György történész professzorral Tamás Ottó beszélgetett. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.